Azért hadd legyen egyetlen egy kérdésem így a előadásotokhoz, hogy hallva téged, fölmerült az emberben az a gondolat, hogy akkor mi mit keresünk ebbe az unióba? Hogy nem lenne jobb azon kívül? Vannak, akik minket amúgy is unión kívülre kívánnak, de ha nem kapjuk meg, ami nekünk jár, hogyha olyan szankciókat és olyan törvényeket, előírásokat kényszerítenek ránk, ami a magyar néplélekkel, mentalitással és egyáltalán józan ésszel ellenkezik, és Brüsszel diktál, akkor nem lenne nekünk jobb a rendszeren kívül?
Formálisan igen. A probléma az, hogy másnap NATO csapatok szállnának meg minket. Nem tudom, 56-ra emlékszünk-e? Ugyanaz lenne. Nincs játéktere, azt kell mondjam, a magyar kormánynak jelen pillanatban, hogy egy abszolút értékű, csak és kizárólag Magyarország érdekét alapul véve lépést tegyen. Ugye volt rá kísérlet, és volt egy jó mozgalom, úgy hívták, hogy Visegrádi négyek. Talán erről is beszéltünk a múltkor pár szót. Meg kell ismételjem. A Visegrádi négyek történelmi adottság volt ahhoz, hogy az a fajta gondolkodásmód, amelyet Kelet-Közép-Európa képvisel, és amelytől az 70 év alatt tulajdonképpen leszoktatták a nyugat-európai társadalmakat, és egyfajta ilyen ködös, egyébként jó lét, ez nem vitatható, de eszmei értékét tekintve az éró felé közeledő társadalmakat hozzanak létre, és butítsák le. Hozzáteszem, az emberek azért nem buták, csak a társadalmi viszonyrendszerek változtak negatív irányban. Nos, Közép-Kelet-Európa értékrendjét még nem sikerült. Tehát ha a visegrádi négyek nem robban föl két perc alatt, ugye most itt az ukrán konfliktus okán, és a külső nyomás okán is természetesen, elnézést, akkor történelmileg ez nem egy elszigetelt kis közösség együttműködése lett volna, hanem igenis egy egyre növekvő rendszernek az első lépcsője. Azaz a többi ország csatlakozásával együtt. Erre volt pár évvel ezelőtt Ausztriál, Olaszország irányából is hajlandóság politikai értelemben. Azzal, hogy megosztották Európát, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették. Atya, gondolj bele, hogy gyakorlatilag gazdasági szempontból mi mindenképpen függőségben vagyunk. Nincs energiánk, az összes többit nem mondom. Azt, hogy most mennyire nincs hadseregünk sem, és védelmi rendszerünk, az megint egy kérdés. De a legfontosabb tétel a gazdaság lehetősége. Ebből a szempontból nem csak, hogy Magyarországnak nincs esélye, hanem Közép-Európának sem nagyon sok. Kitettek vagyunk. Azt, hogy az orbáni politika nagyon intenzíven fordult Moszkva irányába az elmúlt években, ez nem egy politikai vágy, vagy egyfajta szimpátia kérdése, hanem a véres realitásnak a lényege. Hiszen olcsó energia egy komoly piaccal megfűszerezve. Hiszen az oroszok ma már nem szegényes, kommunista ország, ahol megjelenik a boltban egy áru, akkor hosszú sorok állnak, a végén nem is tudja, hogy miért állok be, de végre valami van a boltban. Volt ilyen, én magam is láttam annak idején, hanem egy nagyon megfutott, egy fejlődésben, a szolgáltatás szintjén, az áruválasztékban. Én ismerek olyat, hogy egész elborzasszam önöket, ugye a gumra emlékszünk még, ott a kaszudászennő, meg talán el is tudnám mondani, nagyon erőködnék, a bizonyos áruház, ahol jelen pillanatban a legdivatosabb francia boltok és kínálatok vannak jelen. Igen ám, csak a következő ára van ezeknek a áruknak. Hogyha valaki be akar vásárolni még egy tavaszi kollekciót, akkor elmegy a gumba, megnézi a legfrissebb kínálatot, felül a repülőgépre, elmegy Párizsba, ott tölt 3 napot szállással, mindennel együtt, megveszi a kinézett árut, hazamegy, és olcsóbban kijött. Ez ugye azt jelenti, hogy azért van fogyasztó erő is ebben a társadalomban, legalábbis volt. És ezt azért mondom, mert a magyar politika, a keleti politika nyitás kérdése, az egy nagyon racionális gazdasági tétel volt. Egy erős, ilyen értelmű kötődéssel nyersanyag és piac kelet felé lehetőség arra, hogy elszakadjunk mondjuk az Uniótól, lehetőség arra, hogy elkezdjük a NATO-t felszámolni, aminek egyébként, mint tudjuk, semmi értelme van azon kívül, mint hogy egy hódító hadseregi állt, alakult át az Egyesült Államok igényei szerint. Ma erre nincs esély. Hogyha ezt meglépjük, akkor sajnos ugyanazt az utat élvezhetjük idézőjelben még egyszer, mint ezelőtt 60 évvel. Nem biztos, hogy olyan véres formában, de abban a pillanatban minden szuverenitást elveszítünk. A NATO csapatok bevonulása nyilván szimbolikus, ennek a politikai tartalma és következménye az, ami katasztrofális, és akkor bizony nagyon gyorsan Magyarországnak nem kell 70 év, hogy átalakítsák, Magyarországon elég 4 év, hogy átalakítsák arra a fajta abnormális viszonyrendszerre, ami sajnos a nyugati társadalmakat képvisel és jellemzi. Nagyon szomorú az, nem tudom, hogy önök ezt hogy tapasztalják, hogy amikor nyugaton járnak, Németországban, Ausztriában, vagy bárhol, a mindennapok mondjuk trendjében, a kapcsolatokban, a találkozásokban, az emberek még mindig nem élik meg az igazi következményeket. Persze tudnak statisztikákat, hogy Bécsben ma már a általános iskolás korú gyerekek 60%-a muszlim hátterű, és sok mindent tudnak Németországban is, hogyan alakultak át a soha kulcsa be nem zárt kisvárosok élete. Ugye ma már este nem mennek ki, és nem mennek ki menni, és így tovább, és így tovább. De valahogy még mindig az a hit nem tűnt el az emberekben, hogy ezt nem szabad engedni tovább, és ez tőlük függ, mert még mindig a politikában bíznak. Abban bíznak, hogy a politika megoldja ezeket a kérdéseket. Mert a politika igenis az érdekeiket szolgálja, és nem hiszik el, nem akarják elhinni, nem tudják, nem merik, hogy az ő politikusaiknak a jelentős része, nyilván nem mindegyik, nem hazáruló, épp ezen minap gondolkoztam, ők nem hazárulók, hanem hazátlan emberek politikai döntései. Azaz, ők nem Németországban gondolkodnak, ha erről van szó, nem Franciaországban gondolkodnak, ha arról van szó, hanem egyfajta küldetésük van, ki tudjuk találni, hogy honnan és milyen módon. De nézzék meg, hogy hogyan változik a politika is. Ott van Macron esete. Macron, akit egyértelműen a háttérhatalom talált, 3 hónap alatt készítették föl, ugye Franciaország elnökének arra a pozícióra, amelyben azért De Gaulle-tól kezdve nem akárki küldögéltek, mármint abban a székben, és elkezdte az elnökségét teljes egyértelműen abban a logikában, ami miatt oda küldték. És most hol tart Macron? Hát azért valamire rájött. Mégpedig arra, hogy gyakorlatilag a történelemben az ő neve mellé fogják azt a stigmát rakni, hogy Franciaországot teljesen tönkretetted. Hogy eltűnt a francia világ, eltűnt a francia kultúra, az értékrend, eltűnt a francia ember. És elkezd visszalapátolni, elkezd visszafordulni, elkezd féket nyomni, ilyen pestiesen csúnyán fogalmazva. És utána mi történik? Hogyha ő féket nyom, akit egyébként már azok a bizonyosok küldtek, és féket mell nyomni, akkor kivisszük az embereket és égetünk. Mert a mostani francia lázadás az nem a jobbért van, hanem a politika váltásának a megakadályozásáért. Az a problémám, ha megengedik, hogy én nekem van egy tanult szakmám, az most mindegy, hogy büszke vagy nem büszke vagyok rá, azt is kell valakinek csinálni, ugye a titkosszolgálati életmód. Hát ennyi aljasságot ott sem tanultunk. Tanultunk egy-kettőt, hiszen a befolyásolás, mint módszer, az létezett, mindig is létezik az emberiség történetében is. De ennyire aljas módon, ennyire egyértelműen gátlástalanul, és ennyire nyílt színen megjelenve, hát még én is elborzadok már, ha megengednek egy ilyen személyes megjegyzést. Nincs játékterem a normális politikának, Miklós atya, és mindenkinek, mondom, hölgyeim és uraim. És azért gondolom azt, hogy az fog következni, amire a legkevésbé gondoltunk és számoltunk. a legalacsonyabb szinten, azaz a mi szintünkön, hogy most a politikához képest mondom, kell majd rendet tennünk. Nekünk kell meggyőzni a német embert, nekünk kell valamit tennünk a francia kultúra megmentéséért, és így tovább. Nagyon fura világ jön. A politika felszínén arról vitatkoznak majd, hogy mikor dobjanak le vegyi fegyvert, mikor indítsák el a drónhadsereget, mit csináljanak az űrfegyverekkel, milyen idiotizmust próbáljanak a mesterséges intelligencia címszó alatt ránk zúdítani, hogyan tegyenek tönkre csak Európában 300 millió munkavállalót azzal, hogy beállítanak bizonyos gépeket, azok persze programozott formában, ugye most a mesterséges intelligenciáról beszélek. Tehát micsoda ármányon is kell szembenéznünk adott esetben, és nekünk akkor sem szabad meghátrálnunk véleményem szerint. Egyrészt nincs hova, másrészt pedig az ember mindig megoldott ezeket a kérdéseket, volt egy-két kihívás már az életben. Nem tudunk kilépni, röviden válaszolva.
Nagyon szakavatott válasz, de bennem tovább ágál valami. A Szentírásban, Ószövetségben olvasunk ilyeneket, minden csak hiába valóság. És az is hiába valóság, hogy minden hiába valóság. Hát ha így áll a helyzet, hogy politikai mozgástér nincs, hogy tulajdonképpen a háttérhatalom azt nyom le a torkunkon, amit ő akar, akkor mit lehet nekünk tenni? Mi van még vissza? Mi lehet a pozitív kicsengés? És egyáltalán azt hiszem, sok ember nevében tudom megfogalmazni ezt a kérdést, és azért merem ezt megfogalmazni, mert én hivatásomból adódóan nem vagyok érintett ebben, de van értelme, akkor gyereket nemzeni? Van értelme ilyen világban gyereket szülni? Van értelme ilyen világban tovább vinni, hogyha egyszer a francia kultúrát Magyarországnak kell megmenteni, ha a németnek a németséget, a német gyökereket egy magyar embernek kell megmagyarázni, ha a normalitást Budapest képviseli kontra Brüsszel, Berlin, Párizs, Bécs, akkor van értelme egyáltalán talpon maradni?
Hát, olyan szívesen jövök ide kérdéseket hallgatni, de nem olyan nehéz ez a válasz, atya, hidd el. És nem is nekem kellene erre most válaszolnom, hanem Andrának. Mert ez nem külső kérdés, ez egy belső ügy. A belső ügy pedig a Jóistennel való együttműködésünk, nekünk, az embernek. Hogy föladnánk? Mit? Hát ezer évek voltak úgy, hogy az ember föladta. Az ember mindig megnyerte. Azt, hogy most néhány magát mindenek fölé helyező próbálkozik velünk, ugyan már. Ez egy törpe kisebbség. Hát mi vagyunk a többség, mi vagyunk a normális. Ja, hogy még ezt nem merjük megélni teljes egészében, hát persze, de az utódaink megfogják. Éppen azért kellenek gyerekek, mert ők mindazt rendbe rakják, amit mi elszúrtunk. Ha elszúrtuk, amit mi nem tudtunk válaszolni, ha nem tudtunk válaszolni, ők majd fognak. És azért gondolom ezt teljes meggyőződéssel, nem csak azért, mert ismerek gyerekeket, és nem csak azért, mert járunk egyetemekre, középiskolánkba is beszélgetni velük. Nem mindig könnyű. Nagyon tele van a fejük bizonyos mondatokkal, nagyon tele van a gondolatviláguk bizonyos abszolút szabadság eszménységével, a szexualitástól kezdve gyakorlatilag az egyén szabadságaik bezárólag, de ezek nagyon értelmes emberek. Nagyon sokat tudnak, nagyon gyorsan tanulnak. És a végén azért odajönnek, miután 2 órát végigvitatkoztunk, és a következőt mondják, Földi úr, erről miért nem beszélnek nekünk többet? És ott kell rájönnöm, nekem is, meg nekünk is, hogy mi tévedünk akkor, hogyha nem állunk le velük beszélgetni és vitatkozni, ha nem mondjuk el az alternatívát, aztán az ő fejükben majd választanak. Tehát én nem félnék attól, hogy az emberiség eme kihívásai, ezek nagyon sorsdöntő válaszokat kellene adjunk továbbá. Én úgy gondolom, hogy az a fajta mentalitás és az a fajta ármány, amelyik már túllép szerintem az emberi mondjuk lehetőségeken, ez szakrális világban visz, és azt gondolom, hogy ebben a helyszínen, ahol most vagyunk, ezt igenis értenünk kell helyesen. Tehát az abnormalitásnak azok a vadhajtásai, amiről beszélünk és találkozunk, az nem lehet egy isteni teremtménynek a következménye. Ez nem egy emberi agyból kipattanó őrület. Hát itt a sátán dolgozik. És hogyha a sátán dolgozik, akkor bizony megint csak egy irány van, hogy föl kell venni vele a harcot. Ehhez én nem értek. Ez nem az én lehetőségem és kompetenciám. Én az operatív háborúhoz valamennyire értek, ha nem is mindenhez. Tehát nagyon sok szint van, ahol tulajdonképpen igenis helyet kell állni. És amikor megfogalmaztátok a mi témánk címét, a külső és a belső háborúink és konfliktusok és kihívások, akkor azt gondolom, hogy nagyon pontosan fogalmaztátok meg, atya, a címben, magában a választ. Mert ez a kettő csak együtt tud működni. Ez a kettőt, ha nem értjük, szétválasztjuk, akkor vesztesek leszünk. Ha össze tudjuk rakni, és minél többen össze tudják rakni, akkor pedig nem vagyunk legyőzhetők. Akkor sem, hogyha ez generációs kérdéssé válik. És ennek a jutalmát, a győzelem jutalmát, azt az unokáink, vagy az ő gyerekeik fogják élvezni. De hogy őket nem lehet legyőzni, ebben én 100%-ig biztos vagyok.
Végső kicsengésnek és talán zárszónak is egy kamaszkori olvasmány élményemet szeretném elmondani. Te szavaidból jutott ez eszembe. Első világháború lapjait, napjait írták Franciaország a helyszín, amikor is először vetettek be vegyi fegyvert a emberiség történelme során a háborúba. Vevi fegyver úgy működött, hogy bénító lakhatott a légzőrendszerre, égési sebeket, sérüléseket okozott, és a katonák itt is, ott is, a frontvonal mindkét oldalán kapkodtak a levegő után. Leírja a hadi tudósító, aki valamilyen csoda okán életben maradt, hogy ebbe a földi pokolba, ahogy kapkodtak a katonák a levegő után, fuldokoltak, és senki nem tudta, hogy mi történik és miért. Ebbe a földi pokolba valami gyönyörű dolog született, a szolidaritás. Megszűnt a német-francia-francia-német ellentét, és az ellenséges katonák, mármint aki még tudott, az segítette a másikat. És valami döbbenetes dolog történt ott azon a frontvonalon, mert az ember győzött a háború fölött, az ember győzedelmeskedett az ideológia fölött, az emberiség és az emberiesség és az emberség győzelmet aratott a pusztító szándék fölött. Valami döbbenetes dolog történt ott, akkor ezen a frontvonalon, mert a halál szele azonnal kibékítette az egyébként egész addig szembeálló feleket. Van a földi pokolnak egy olyan szintje, egy olyan mélysége, amiből már csak fölfelé lehet emelkedni. A hadi tudósító ezzel zárta az írását. Van az a negatívum, ami után már pozitívnak kell jönni. Van az a jövőkép, van az a sors, van az a beteljesedettség, nem tudom, mi felé megyünk, ami után óhatatlanul pozitívnak kell jönni. Sokan emlékeztek rám 2019. december 23-án az egyházközségi karácsony estem. Az legelső mondatom. Fönt van a YouTube-on, még mindmáig kontrollálható. Amikor azt mondtam, hogy Isten hozott benneteket az utolsó békés karácsonyunkon. Emlékeztek rám? Én nem ezt akartam mondani. Nem tudom, hogy miért ezt mondtam. Ezt a mondatot nem én mondtam. Az én számon keresztül hangzott el, ez kétségtelen tény. De én szeretettel akartalak üdvözölni, akartam üdvözölni minden itt lévőt. És ez a mondat adta el a számot. Azóta úgy tűnik, a történelem beigazoltam. Az még egy békés karácsony volt. És azóta megjártuk a Covid poklait, és volt, hogy a templom is zárva, és nem lehetett közösségben találkozni. Limitálták, hogy hány családtag látogathat meg hány családtagot, és hány négyzetméterre juthat egy étterembe egyáltalán vendég és pincér és személyzet. Elvesztettünk sok-sok barátot, személyesen én is, nagyon közeli munkatársam, a Csádi Jánosra gondolok, többek között. Azóta a világ meggyászolt pár millió Covid halottat, aztán kezdődött az orosz-ukrán konfliktus, és most már a harmadik világháborút mondják, rebesgetik, és milyen pénzügyi manipulációk és milyen tükkök voltak és vannak. Infláció és a többi. Van az a pont, ami után már a fölfelé következik. Hogy ezt mikor érjük el, nem tudom. De a mi feladatunk és dolgunk azt gondolom az, hogy a saját eszközrendszerünkkel kell harcolni, ami nem más, mint az ima, az áldozathozatal és a böjt. És ehhez azt hiszem, van egy nagyon jó vezérfonalunk, egy nagyon jó vademékum, a Szentírás. Benne mindent meg lehet találni. Nagy böjt végem, húsvét közeledik. Nem csak Jézus szenvedés története, hanem a föltámadás reménye is. Nagyon sok szeretettel köszönjük Földi Kovács Andreának és Földi Lászlónak, hogy ismét itt voltak velünk. Ha elfogadjátok a meghívást, akkor garantáltan nem utoljára. Mi szeretettel és szívesen hallgatunk benneteket, és engedjétek meg, hogy csekély és nagyon apró ajándékkal köszönjük meg az itt létet. Isten áldjon benneteket!